Istennek igéjét az apostolok cselekedetei második fejezetének első 21 verséből olvasom. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a földön minden nemzet, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodnak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált: az utolsó napokban, így szól az Isten, kitoltok lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok. Az ifjaitok látomásokat látnak, a véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitoltok azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lán. Vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Jöjjetek úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged mai napon azért, mert minden ígéreted igaz lett, és eljött az a nap, amikor kiárasztottad szent lelkedet minden testre, minden emberre, minden halandóba, amikor valóságos lett az a hatalmas nagy titok, hogy te az élő, a tökéletes, a szent és igaz Isten, annyira valóságosan közösségbe kerülsz az Úr Jézus Krisztuson keresztül velünk, az emberrel, hogy önmagadat, lelkedet plántálod el belénk. Felfoghatatlan számunkra ez a nagy titok. Különösen az, hogy nem csak egy nap történt ez meg 2000 éve, amelynek a leírását hallottuk, hanem az, hogy most itt vagyunk, az, hogy többünk szívében, a gyülekezet szívében élő hit van, az mind a te szent lelkednek a jelenléte, a te szent lelkednek a munkája. Ezen a mai napon különösen is megköszönjük neked azokat, akik ma hitvallást fognak tenni, és elkötelezik magukat a te követésedre, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy az ő életükben a te lelked munkált és munkál ma is. Köszönjük, ahogy őket hordoztad, ahogy őket megszólítottad, ahogy őket elhívtad a magadénak. Mindegyikük életében egészen más módon, mégis ugyanazt munkáván, hogy az Úr Jézus Krisztust képesek és készek megvallani, mint életüknek az Urát. És így jövünk most eléd, Urunk, mindannyian, akik a te népednek, a te szövetségednek a tagjai vagyunk, hálával, magasztalással, de ugyanakkor bűneink megvallásával is. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy megoltottuk a te szent lelkedet, az eleven élő tüzet, aki bennünket indított volna, aki bennünket késztetett volna, aki bennünket használni akart, aki rajtunk keresztül áldásokat akart szétosztani ebben a világban, de mi nem engedtünk neki, mi inkább magunkat választottuk a félelemtől vagy a büszkeségtől, nem tettük azt, amire indítottál. Bocsásd meg, hogy nem éltünk az ajándékokkal, amiket adtál nekünk, hogy nem éltünk a lehetőségekkel, amikor rólad beszélhettünk volna, vagy a nevedben szeretett cselekedeteit tettük volna, és megoldottuk azt a szent lelkedet. Bocsánatot kérünk azért is, Urunk, amit úgy nevezete a te ígéd, a Biblia, hogy megszomorítottuk a szent lelket. Amikor megszomorítottuk őt a szívünk indulataival, haraggal, keserűséggel, hiába való beszéddel, hamissággal, bármiféle tisztátalansággal és irítséggel, és te tudod még, mi minden van az életünkben és a szívünkben. Mégis, Urunk, érezzük, hogy amikor a te lelked visszavonul, megcsendesedik, megszomorodik, akkor mi elerőtlenedünk, én központúak leszünk újra egyre inkább. És ezért most az Úr Jézus Krisztusért, az ő értünk való tökéletes áldozatáért kérjük. Bocsásd meg a mulasztásainkat, bocsásd meg a kudarcainkat, bocsásd meg a hamisságainkat, és újra állíts helyre bennünket. Elfogadjuk, Urunk, ezt a te kezedből, mint nagy ajándékodat. És így kérünk, jöjj Szentlélek, Úristen, légy velünk az Isten tiszteleten, pecsételd el közöttünk a te jelenlétedet, a te igazságodat, üzeneteden az igén, az úrvacsorai közösségem, a keresztség sákramentumán keresztül, adjad magadat nekünk. Így kérünk, Urunk, jöjj és találkozz velünk ezen a mai napon. Amen. Istenek igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 37. fejezet első versétől a 14. versig. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogy megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj, emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen-igen nagy sereg volt. Ekkor azt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Nem tudom, hogy közülünk bárki is, feltételezem, hogy nem, szeretne Ezékiel prófétával együtt sétálni ezen a száraz csontokkal teli helyen, ebben a völgyben. Ha megpróbáljuk ezt a képet felidézni magunkban, és megengedni, hogy átéljük, akkor ez olyan lehetett, mint egy óriási, iszonyatos, nyitott tömegsír. Nem is kellene messze mennünk ahhoz, hogy ilyet találjunk, a balkáni háborúk történelmi léptékkel nézve szinte a jelenünk, itt a szomszédban, és ismerjük az ilyen történeteket. De hát persze ki tudja, hogy mi van alattunk, évszázadok, évezredek eseményeinek a lenyomata, bármerre járunk a világon. Valaki ásni kezd, előkerül egy csontdarab, majd még egy, majd talán egy olyan helyen van, hogy még egy koponya, és át tudjuk élni az iszonyatot és a borzalmat. Ezékiel profétát tehát nem irigyeljük ezért a kirándulásért, még akkor sem, ha mindez egy látomás. Ha arról beszél, hogy az Úr lelke ragadott meg és vitt engem ebbe a völgybe, ami nem egy fizikai valóság, hanem belülről éli át, amit átél. Mert hogy nem kell nekünk a halál látomása, látjuk eleget, különböző formákban. Nem kell ez nekünk különösen ma reggel, itt, ezen a helyen, nem ezért vagyunk. Lehet, hogy csak érdeklődő barátként, családtagként jöttünk, mert valaki meghívott, aki hitvallást tesz ma. Lehet, hogy Jézus követőjeként, a gyülekezet tagjaiként várjuk az ünnepet, zomjúzva, hogy az Isten szent lelke újra eljöjjön, újra betöltsön bennünket. Lehet, hogy megszokásból vagyunk itt, lehet, hogy tudatosan vagyunk itt, lehet, hogy szinte véletlenül vagyunk itt, de valószínűleg abban eléggé egyetértünk, hogy nem azért vagyunk itt, hogy egy ilyen tömegsír jelenetbe tekintsünk bele. De ez a bibliai szakasz ma mégis itt indít el minket. Ezékiel azt mondja, az Úr megragadott engem, elvitt, letett egy völgyben, tele volt csontokkal, végigvezetett, végig kellett nézni, végig kellett járni, végigvezetett, körös körül. És azt gondolom, hogy Ezékiel próféta utólag nem hagyta volna ki ezt a kirándulást, ahova eljutott. Úgyhogy éppen ezért járjuk vele végig mi is ezt az utat, a Szentlélek életadó ereje megtapasztalásának az útján. Tekintsünk bele a halál völgyébe, majd lássuk azt, hogy hogyan munkál Isten életet, végül pedig mit jelent mindez, mit jelenthet mindez nekünk, egészen konkrétan, egészen valóságosan, a mai napon. Mi a halál völgye, amit Ezékiel próféta lát? Ezékielről azt kell tudni, hogy az időszámításunk előtt a 6. században járunk, Babilonban, amikor Izrael egy idegen országban, egy idegen kultúrában él, fogságban. Nem azért van Ezékiel a próféta, és Izrael nagyobb része a fogságban, mert ők ezt a helyet választották volna, a babiloni birodalom építés logikája tette ezt velük. Ugyanakkor az otthonuk, Júdea, Jeruzsálem romokban van. Babilon végigpusztította, elfoglalta, lerombolta, és fogságba vitte, deportálta a népnek a jelentős részét. Az a hely, ami az otthonuk volt, ott kövek vannak, pusztulás van, állatok legelésznek a valamikori városban. A fogság viszont nem egy olyan hely, ahol börtönben lennének csukva. A fogság azt jelenti, hogy idegenben kell élniük, házaik vannak, gyerekeket szülnek, gyerekeket nevelnek, kereskednek, földet művelnek, csak egy idegen helyen élnek. Zajlik a gazdaság és a kulturális élet. Mi tehát a baj? Az, hogy a szívükben milyen képek élhetnek. A veszteség képei, a vigasztalan szomorúság képei. Az, hogy ott van bennük a babiloni hadjáratnak minden erőszaka, minden pusztítása, ott van bennük az emlékeikben, akár hogyha már itt eltelt egy generáció, ott van közöttük. Az éhezés, amikor Nabukadnezer császár körülzárta a várost, és azt hitték, hogy hamar eljön a menekülés, és nem jött el a menekülés, és éheztek a városban. A lebegtegedő, elpusztuló csecsemőknek a képe, a járványoknak a képe, az erőszaknak a képe, az érzése, ahogy kivezették önnen őket, nem kesztyűs kézzel. Hiába vannak tehát ott Babilonban, és vannak házak, van élet, lehet gyerekeket szülni, nevelni, ott vannak bennük a veszteségnek, a pusztulásnak a képei, amit átéltek, vagy amit a szüleik átéltek nem olyan régen. Egyéni és közösségi gyász, kiszakítva az otthonukból, gyökerek nélkül, és az a nagy kérdés, ami Izraelnek, Isten népének mindig kérdés, hogy és akkor hol van az Úr? És miért engedte ezt meg? És milyen jövő van vele? Amikor az a hely, a templom, ahol Isten azt mondta, hogy ott lakik a népek között, az most nem más, mint egy meggyalázott kőkupac, lerombolva. Hogyan tovább? Értjük ezt, tehát biológiai, fizikai értelemben ott van előttük az élet. De lelki, érzelmi értelemben elvesztették a jövőt, elvesztették a reménységet, hiszen bennük egyénileg és közösségileg is a pusztulás, a halálképei élnek. Amikor Isten elviszi látomásban a prófétát a kiszáradt csontokkal teli völgybe, a nyitott tömegsírba, akkor ezt a helyzetet láttatja meg vele. Isten mondja később ebben a szakaszban, először megvan a látomás, és utána Isten megmagyarázza ezt neki, és azt mondja neki, hogy ez a sok csont, amiket láttál a látomásban, ez a sok csont, Izrael egész háza, amely most a fogságban, ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk van. Pedig élnek, egészségesek, de úgy gondolkodnak magukról, hogy nincs jövő, nincs reménység, végünk van. Mert tudjuk jól, hogy nem csak az számít, hogy mi vesz bennünket körül, hanem sokkal inkább számít, hogy milyen képeket gondolunk, látunk magunkról. Hogy milyen gondolatokkal beszélünk magunkról. Hogy az életképei, a reménység, a kibontakozás, a békesség képei, vagy a halál, a pusztulás, a zsugorodás, a minden hiába gondolatai határoznak meg minket belülről. Na, ezek után szeretnénk-e Ezékiellel együtt sétálni a csontokkal teli völgyben? És valószínűleg azt mondjuk, hogy nem. De feltehetjük ugyanezt a kérdést így, szeretnénk-e úgy látni magunkat és a világot, ahogy Isten látja? Mert Ezékiellel ez történik. Meglátja a látomásban azt a valóságot, ami kívülről elsőre nem látható. Isten megmutatja neki, hogy valójában mi van a közösség életében, a közösség szívében, a közösség gondolkodásában. És ott halál van, ami kívülről nem látszik. Amikor ezt a kérdést tesszük fel, hogy akarunk-e mi ma úgy látni, ahogy Isten lát, és ez csontokat jelent, akkor óriási erőkkel megyünk szembe, amelyek el akarnak hallgattatni, és vakságban akarnak tartani. Mert mondhatna egy másik, nevezzük egy hamis próféta, mondhatná azt Babilonba, hogy mindig akartok ti itt lelkizni. Felejtsétek el a múltat. Felejtsétek el azt, hogy korábban hol éltétek. Felejtsétek el azt, hogy Isten ígéreteket adott, hogy az a ti földetek. Felejtsétek el azt, hogy Isten azt mondta, hogy ott találkozik veletek. Isten hallott, ez illúzió. Itt vagytok, éltek, éljetek tovább, menjetek tovább. Annyi minden mondaná azt, hogy ne akarjuk látni a csontokat, ne akarjuk látni az élő halott voltunkat, ne akarjuk látni az elveszettséget, menjünk, éljünk tovább. Az igazi próféta viszont azt mondja, hogy fel akarja fedni a valóságot, ahogy Isten lát minket, és ahogy láthatjuk magunkat, vagy láthatjuk a világot. Miért? Mert akármilyen fájdalmas is ebből a valósággal találkozni, csak itt fakad az igazi élet. Kész vagy-e látni a csontokat? Az alapérzés ma nagyon sokakban Magyarországon, így tudom megfogalmazni, az emberek halálfáradtak. Kimerültek a válság, az élet-halál harc, amit emberek vívunk, a folyamatos félelem, egy nagyon sok emberek, hogy mikor veszítél a munkahelyét, a nyomás, ami ebből rajtunk van, a folyamatos bizonytalanság, ami ebben együtt jár. Nagyon sok emberben az van, hogy kész, vége, alig van erőm, kimerült vagyok, halálfáradt vagyok. Van másik oldala is annak, amikor valaki valamilyen értelemben odajut, hogy élő halott. Az egyik meghaltak abban az értelemben többen, hogy valamilyen kudarcot vallottak az életükben, valamit elrontottál, valamit hibáztál, valamit vétkeztél, akárha így fogalmaznál, valamit elrontottál, és úgy érzed, hogy nem lehet már helyrehozni. És sok emberen ott van a terhe ennek, a bűntudat, hogy nem tudja magát, nem tud ezzel mit kezdeni, próbál valahogy vezekelni, próbál valahogy jobbá tenni ezeket a dolgokat, de alapvetően a bűntudat súlya alatt van bennük nagyon mélyen egy olyan érzés, hogy nincs tovább. Hogy nincs jogom boldognak lenni, hogy nincs jogom szabadnak lenni, nincs igazán jövőm. Vagy, és ezeket az utakat végigjártuk a konfirmandusokkal, mert mindannyiunk életében itt vannak ezek a dolgok. És a másik oldalt is végigjártuk, amikor ellenünk követtek el dolgokat. Amikor bennünket otthagytak, megcsaltak, becsaptak. Néha mi tettük ezt másokkal, mások tették velünk. Körülmények, amelyek miatt azt éreztük, hogy nincs erő tovább menni. Hogy kifosztották, hogy kirabolták az életemet. Persze, fizikailag vagyok, de érzelmileg, lelkileg jövőtlenné lesz minden. Nincs perspektíva, nincs erő élni. Tudjuk, hogy miről van szó? Mindannyian tudjuk, hogy miről van szó, ha engedjük, hogy megnyíljon a szemünk. Milyen értelmet látunk? Mi mozgat? Mi visz minket előre? Nem lettünk-e valahol, élünk persze, de valahol egészen mélyen, nem lettünk-e élő halottá? És persze nem csak egyénileg, hanem társadalmilag is releváns mindez, ahogy utaltam erre, a nagy politikai megosztottságban, a gazdasági bizonytalanságok között, a másokon gátlástalanul átgázoló hozzáállásban, abban, hogy fiatal felnőttek külföldre kell mennek, hogy valahogy megéljenek az alapvető bibliai értékek félretételében. Nem azt ír meg, különben azon gondolkodtam, nagyon sok csoport a társadalomban, hogy mintha itt mindennek vége lenne. És kérdezzük meg, hiába baloldali valaki, vagy jobboldali, vagy azt mondja, hogy egyik se. És mit kell tudom, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy az egész olyan kilátástalan. Hiába gazdag valaki, vagy szegény, hiába családos, vagy egyedül élő, hiába értelmiségi, vagy nem. Nagyon sok emberben az az érzés van, hogy lezárulnak a kapuk, hogy nincs jövő, hogy nincs perspektíva. Hogy valamilyen értelemben csontok vesznek körül, ha megnyílik a szívünk, ha megnyílik a szemünk, ha merünk, ha engedjük ezt érzékelni. És ha engedjük, hogy Isten megnyissa a szemünket, és kimondhassa, hogy igen, mind egyénileg, mind közösségileg egy nép, egy közösség alapvetően élő halott, alapvetően valami nagyon-nagyon hiányzik. Ha ezt meglátjuk, akkor lesz súlya és jelentősége annak, ami ezután következik. Csak akkor lesz jelentősége annak, ami pünköskor történik. Emberfia, kérdezi Isten a prófétát, életre kell nekem még ezek a csontok? Gondolj a csontokra, amikről beszéltünk, amit ez neked jelent, és akkor itt ez a kérdés, Isten kérdezi, életre kell nekem még ezek a csontok? Mit felelsz rá? Van, aki azt mondja, hogy nem, de nem mondd azt, hogy nem. Nem mondhatjuk azt, hogy nem. Kik vagyunk mi, hogy annyira makacs és konok szívvel ragaszkodnánk a halálhoz, ahhoz, hogy nincs reménység, hogy nincs jövő, hogy azt mondjuk, hogy nem, az én csontjaim, ennek a társadalomnak a csontjai, az én életemben már nincs tovább. Kik vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy nem? Emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Ne mondd azt, hogy igen. Ne mondd azt, hogy igen. Ne mondjuk olcsón azt, hogy ó, persze, igen, persze. Honnan tudjuk? Kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy igen? Miből fakadna ez a magabiztosság, ez az optimizmus? Nem láttunk még emberi életeket elveszni? Nem láttunk közösségeket elveszni? Népeket elpusztulni? Nem láttuk még sosem, hogy a halál képei erősebbek maradtak, és maguk alá temettek személyeket, embereket, egyéneket, vagy közösségeket? Dehogy nem. És ezért csak egyetlen megfelelő válasz van, amit a próféta mond. Nem mondja azt, hogy nem. Nem mondja azt, hogy igen. Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? És azt mondja, ó, Uram, Uram, Te tudod. csak te tudod. És érezzük ebben a... Hát, ha olvasok, nem derül ki, hogy mondja. Ó, Uram, te tudod. Nem. Érezzük benne, hogy ott van a szíve, ott van a szenvedélyessége, ott van a fájdalom. Ott van a reménység. De nem az ő hatalma. Ó, Uram, Uram, te tudod. Csak te tudod. Mondd ki. Ha a csontokra nézel, egyedül te tudod. És akkor nézzük, hogy megy tovább ez a történet. Hogyan munkálja Isten, mert munkálja az életet. Isten megkérdezi, megélednek-e még ezek a csontok, amire Ezékiel azt mondja, Uram, te tudod ezt, csak te tudod. Életet adni csak te tudsz. És hogy mire készülsz, azt ember nem tudhatja. A következő lépés tehát mi lenne a mi gondolkodásunk szerint? Hát akkor, Uram, mutasd be, Ezékiel végignézi, és Isten elvégzi a munkát. De nem. Istennek egész más a munka, majd egyszerre azt mondja neki, profétálja csontokról, és a profétálás nem jövendő mondás, hanem Isten aktuális szavának, az üzenetének a kimondása. Mondd ki nekik Isten szavát, profétálja csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Isten tehát nem közvetlenül adott életet, hanem Ezékiel szájába adja a saját szavát, ami aztán életet fakaszt. Hogyan munkálja Isten az életet? Emberi eszközökön keresztül. Fogja Ezékielt, megláthatja vele a halált, felteszi neki a kérdést, majd szájába adja, hogy mit mondjon. Az egész folyamatban, itt is, meg mindenhol, a Bibliában. Isten embert használ, egy ember vagy egy közösség figyelmére és hűségére épít, ezzel pedig nyilvánvaló, hogy Isten hihetetlen kockázatnak teszi ki a saját ügyét és a saját munkáját, mert ránk bízza. Isten először azt kockáztatja, hogy ez az emberi eszköz Ezékiel itt, vagy máskor más, vajon hűséges lesz-e ahhoz, amit ő mond és amit ő akar? Mondja-e és azt mondja-e, amit Isten akar? Képzeljük magunkat Ezékiel helyzetébe. Halottaknak, száraz csontoknak mondja Isten üzenetét. Hogyan lesz erre? Ez olyan, mintha kimenne valaki közülünk a temetőbe, és elkezdene a temetőbe beszélni, megszólítani a halottakat, a csontoknak. És Isten ezt mondja Ezékielnek, menj a temetőbe és beszélj nekik. Utána meg hogyan szólítaná meg a szelet, amikor azt olvassuk, Ezékiel azt mondja, hogy a négy égtáj felől jöjj el lélek, a héber lélek szó, a ruach, az lélek, szél, lehellet. Ki megy a mezőre, jöjj szél, jöjj lélek, egyedül. Ki az a bolond, aki bemegy a temetőbe, hogy beszéljen a halottakhoz? Ki megy a mezőre, és szólongatja a szelet? És Isten azt mondja, ezt tett. És ez csak a bolond ember teszi, ha nem mondja neki senki. Vagy pedig azt teszi, akinek Isten mondja, és ő hisz abban, hogy amit Isten mond, annak értelme van. Ilyen pici helyzetre bízza rá Isten a saját ügyét. Aztán itt van mindjárt a másik kockázat, amit Isten egy munkamódszerben vállal, hogy mit fognak gondolni erről a halottak. Ugye a profécia, a kép, ahol csontok vannak, azokról beszél, akik Babilonban vannak, akik lelkileg, érzelmileg halottak, de különben majd látják, hallják a profétát. Mit fog mondani? Mit fognak mondani? Kinevetik? Elzavarják? Vagy engedik, hogy az a szó, ami a másik emberen, a profétán keresztül jön, életet támaszol? De Ezékiel engedelmes, azt mondja, amit az Úr parancsolt neki. És nézzétek, mi történik. Nincs hatalmában életet adni. És ezt nagyon jól tudja. De mondania kell, amit Isten mond, és ezt is tudja. És nézzétek, mi történik. Azt mondja, amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok egymáshoz illeszkedtek, láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett végül, bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Az erő, a hatalom az Ezékielben, nem Ezékielben van, hanem a szóban, amit Isten rajta keresztül mond. De az Úr szava, ami erő és hatalom és életet hoz, az mégis ő rajta keresztül érkezik. És mintha ezt érzékeltetné, hogy én oda mentem és elkezdtem mondani, és akkor szinte így csodálkozom mondja, nem van egy ilyen távolság. És láttam, hogy nem én csináltam, de láttam, hogy a csontok elkezdenek összeilleszkedni, kapcsolódnak. Utána ízületek jönnek, hús jön, bőr jön, és én csak láttam. Én mondtam, nem én csináltam, én csak láttam. Isten teszi, de úgy teszi, hogy közben én mondom. És ugyanezt történik, amikor azt látja, hogy kész, biológiai értelemben ott vannak, de így mondja, hogy még nincs bennük lélek, nincs bennük lehelet, nincs bennük élet, akkor Isten újra szól. Profétálja léleknek, profétálja emberfia, mond a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj el lélek, és lehelyezek be a megöltekbe, hogy életre keljenek. És aztán utána azt mondja, hogy ezt mondtam, és akkor megint lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Ő mondja, és Isten teszi. És nézzetek meg, folyamatosan történik. Először még csak a test, aztán megelevenedik a lélek által. A legkisebb jelét annak, ami történik, értékelnünk kell. Így munkálkodik Isten befejezésül. Hát akkor mit jelenthet ez nekünk ma? A kérdést egészen konkrét módon kell feltenni. Vajon a mai nap lehet-e az élet lelke a Szentlélek meghívásának a napja, a halottak életre támadásának a napja? Mondhatja ezt a gyülekezet és a vendégek. De mai nap a Szentlélek meghívásának a napja, amikor a csontokból test, a testből élet lesz. És erre a kérdésre azt kell válaszolnunk, nem azt, hogy nem, nem azt, hogy nem tudjuk, hanem azt kell válaszolnunk, hogy igen. Miért? Kétszeresen is okunk és lehetőségünk van azt mondani, hogy a mai nap a Szentlélek meghívásának a napja. Egyrészt az, hogy Pünkösd éppen azt hirdeti, hogy Isten ígérete beteljesedett, amiről így beszélt az Ószövetségben, és amiről így beszélt aztán Péter apostol, aki Pünköstkor kiállt, és magyarázta, hogy mi történik, hogy eljött az a nap, eljött az a kor, amiről Isten évszázadokkal korábban azt mondta, hogy kitöltök a lelkemből minden halandóra. Mit kitöltök? Kitöltök a lelkemből minden halandóra. A minden halandó kifejezésbe itt és most a legtöbben beletartozunk, ha csak nem gondolja valaki magát közöttünk halhatatlannak. Komolyra fordítva a szót, Isten szíve vágya, hogy az ő lelkét kitöltse minden emberre, minden testre. És ez eljött Pünköstkor. Az a célja, hogy az életadó lelket kiárassza mindannyiunkra, hogy életet, lelkéletet, reménységet és jövőt munkáljon mindannyiunkban, hogy a Szentlélek belénk költözése által mindannyiunkkal a legvalóságosabb közösségbe legyen. Ez Isten akarata, ez Isten célja, ez nem egy extra ajándék, ez Istennek a célja. Hogy ne hívnánk meg hát a Szentlelket, hogy ez történjen, ha ez volt az Úr akarata kezdettől fogva? Ez az első ok. Másodszor, és ez még nyomósabb indok, azért van a lélek meghívásának a napja ma, mert ezért, csak ezért, és semmi kevesebbért áldozta oda az életét Isten fia, Jézus Krisztus a kereszten. Ha valamiért meghalt Jézus, ami a keresztjén üzenet szíve is, az jó hír, az örömhír szíve, amit minden úrvacsorában ünneplünk, ha valamiért meghalt Jézus, az semmi más, mint hogy mi éljünk általa. Ha valamiért magára vette Jézus a mi halálunkat a halálában, a mi erőtlenségeinket a kereszten, a mi bűneink büntetését, ha valamiért belépett Jézus a mi szenvedésünk helyére, a mi bűnhődésünk helyére, annak semmi más oka nem volt. Csak az, hogy nekünk életet adjon. Nem azért tette, hogy ő hős legyen. Nem azért tette, hogy legyen egy keresztény vallás, vagy valami. Egyetlen egy dologért tette. Hogy életet adjon az embernek. Ha valamiért feltámad, ha valamiért az Atya jobbjára ült, ha valamiért elküldte a megígért szent lelket, az azért volt, hogy bennünket halottakat részeltessen az isteni életben. Hogy ne hívnánk meg a szent lelket? Hogy ne akarná Isten az ő lelkét kiárasztani minden halandóra, aki itt van? És ha csak így fogalmazok most, mindeközben valami hihetetlen icipici hit fakad a szívedben. Az éppen annak a pecsétje, hogy Isten szent lelke ezt tenni akarja ma veled. Mert hadd legyek teljesen őszinte, amikor az evangélium elhangzik közöttünk, akkor vannak többen, akik már fáradtak, unják, értetetlennek tartják, és igen, ez így van. És vannak többen, akik távol vannak, tehát nem járnak gyülekezetbe, és nem is baj. Tehát nem így beszélek erről, de valami megindul a szívedben. És tudjátok, ez a pici valami, ami megindul a szívedben, ez az, hogy az Isten szent lelke ott támasztja az életet. Ott elkezd valamit folyamatosan, picit, lépésenként, de azt a picit értékeld és vedd nagyon komolyan. Konkrétan mit jelent ez, és ezen a ponton folytatom. Azt jelenti ezt, hogy halljátok és fogadjátok be a szent lelket, akik azt mondanátok, hogy lelkileg még nem élek. Tudom, hogy még ez a nagy találkozás, az Isten lelkélek, ez a megújító, megelevenítő valósága még nem történt meg bennem, de én magam is csodálkozom magamon, hogy mert már ideje hallgatom az Isten igéjét, vagy olvasom a Bibliát, én magam is csodálkozom magamon, hogy mennyi változás történt az életemben, mennyire máshogy gondolkodom, mint eddig. És ez ugyanaz, kicsit ez a kép, hogy rajtad van már a csont, már összeállt valami, de még az élet, az még hátra van. Engedjétek az Isten lelke átfújjon ma rajtatok. De természetesen szólni szeretnék, akik ma tesznek vallást a hitükről, a konfirmandusokról, akik keresztelkedni fognak, hogy ti azt tanúsítjátok itt, azt mondjátok, hogy igen, ez az élet felfakadt a szívetekben. Ti azért álltok itt, és azért mentek, hogy Jézus követői lesztek, és azért tesztek erre ígéretet, mert az Isten lelke életet adott, és mindaz, amiről beszéltünk, hogy élő halál valósága, nagyon sokat megtapasztaltatok abból, hogy Isten hogyan ad életet, hogyan gyógyít, hogyan bocsátja meg a múltat, hogyan mossa el a régi sebeket, hogyan kezd el helyreállítani. És ti hívjátok az Isten szent lelkét most, hogy pecsételj el, Uram, töltsél be, Uram, töltsél be a te szent lelkeddel, szállj rám a te életeddel, lehelj rám, isteni lélek, pecsételd el egészen mélyen ezt az életemben, mert ahogy beszéltük, ez ma a ti esküvőtök napja Jézussal. Aztán halljátok a szót, akik úgy vagytok, hogy akik ott van a sok fájdalom, akik azt mondjátok, hogy igen, lelki érzelmi értelemben halottak vagyunk, hogy amikor hívja, egy közösség hívja az Isten lelkét, egy olyan közösség, aki ismeri őt, aki beteljesedett vele, értetek és veletek is teszi, hogy felemeljen, hogy hívja az Isten lelkét, és ott, ahol ma még halál van, élet fakadjon. Higgyétek el, hogy ez történik. És végül Istennek az egész népe, Isten gyülekezet közössége, aki vettük a szent lelket, nem mert jobbak vagyunk, hanem mert Isten adta. A mi feladatunk, hogy profétáljunk abban az értelemben, hogy mondjuk az Isten üzenetét, hívjuk az Isten lelkét, amikor ránézünk erre a társadalomra, amikor ránézünk a bezártságokra, amikor ránézünk az elakadásokra, legyen hitünk hívni az Isten lelkét és hinni, hogy ő életet fakaszt. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy azt mondjuk az énekkel együtt hamarosan, egészen komolyan elhívja, hogy Isten él és cselekszik. A négy égtáj felől jöjj el, lélek. Jöjj el, szent lélek. Az Úr Jézus Krisztus nevében. és szállj le rám, és szállj le ránk, és tégy újjá, és tedd meg a csodát. Amen.
Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, nagy szükségünk van arra, hogy Te legyél az, aki ebben a versenyben, amiben benne vagyunk, megőriz bennünket. Akár most indultunk a startvonalról, akár most kezdjük ezt az egészet, akár már régóta benne vagyunk. Szükségünk van, ahogyan elhangzott, hogy ott legyél a parton mellettünk, hogy tudjuk, hogy velünk vagy, hogy kísérsz minket a harcainkban. Szükségünk van arra is, hogy felemelj bennünket, hogyha elsüllyednénk. És szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy Te vársz ránk az út végén, és Te vagy az, aki majd magadhoz ölelsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem halált, hanem életet tervezel. Köszönjük, hogy újjáélethetnek a lelki halottak. Köszönjük, hogy van feltámadás, nem csak majd az utolsó napon mindenkinek, hanem van lelki feltámadás is ebben az életben. Köszönjük, Urunk, hogy neked minden lehetséges. Te adj így életet, megújulást, Te szent lelkednek teljességét az életünkbe, a családjainkba. Imádkozunk a reményvesztettekért, imádkozunk az egész környezetünkért, nemzetünkért, hogy a Te lelkeddel eleveníts meg és újíts meg bennünket. Kérünk légy a gyülekezetünk közösségében is, hogy lehessünk mindig az az élettel teli közösség, ahol lehet találkozni veled. Frissíts meg és újíts meg bennünket a Te szent lelkeddel. Maradj velünk, tarts meg bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, aki itt tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.